lévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma János evangélium a 20. részében a 19. és a 29. versek között találjuk, így hangzik itt az ige. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, az emberektől való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondta nekik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, miként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Kedves gyülekezet, a történet, az emberi történet is olyan, mint egy folyó, ugye van ez a mondás, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belépni, mert az események mennek tovább, és gyerekeink fejlődésén, növésén látjuk különösen meg a saját állapotunk alakulásán, hogy nem lehet az időt megállítani. Olyan jó lenne néha egy-egy pillanatra, és kik ilyenkor a sikeres időszakaira gondol, olyan jó lenne azt kicsit hosszabban, vagy akár örökre is élvezni. De az idő halad tovább, és megállíthatatlanul, mint ahogy a folyó. Megállíthatatlanul megy előre, és nekünk pedig fel kell ismernünk, hogy a most elszalasztott lehetőségek holnap esetleg nem állnak nyitva a számunkra. Éppen ezért olyan meghatározó és különleges az, ahogy a tanítványok a nagypénteki, hétfői események után most zárt és megrekedt állapotban vannak. Jól jellemzi helyzetüket az, hogy az ajtók zárva voltak, és azért zárták be, mert féltek. Ismerjük életünknek ezeket a bezárkózó és magányos pillanatait. Itt egy közösség zárkózik be, de nagyon jó, majd rátérünk a szakasz második felében arra, hogy van valaki, aki még ezen kívül is magányosan elvonul. Ezt a közösséget sem bírja igazán elviselni, ahol legalább a többiek arról beszélnek, hogy mit félnek, mi az, amit elveszítettek, mi az, amit nem tudnak elképzelni, és hát mi az a tanástalanság, amely eluralja az egész életüket a hogyan továbbal kapcsolatban. Benne van az is ebben, hogy kudarcot vallottunk. Lám-lám nem hittünk, amikor Jézus megpróbált előre felkészíteni bennünket arra, hogy itt ezen a földön magának a testben, inkognitóban, ahogy ezt Bonhoeffer is használta, megjelenő Istennek ugyanaz a sors jut, mint az embernek. Nem mehet át érintetlenül és diadalmasan a világon. Ezért olyan zavaros mindig, amikor azokra a hősökre, egyszemélyi vezetőkre próbálunk támaszkodni, vagy belé kapaszkodni, akiket nem érint az életnek semmiféle kihívása, mindig győznek, mindig harcolni akarnak, mindenkit legyőznek, és a végén mindig ők kerülnek ki nyertesen, bár hogy alakuljanak az ügyek, mindig kimagyarázzák magukat. Nem, Jézus nem akarta, nem tudta kimagyarázni önmagát, és mondjuk így emberileg veszített. Veszített abban a történetben, amivel abban az evangéliumban, amivel erre a világra jött. De ez teljesen rendben van. Azt kell látnunk, hogy ezen a földön szenvedés, bukás, kudarc az ösztönembereknek és az önző maguknak élő embereknek testileg, emberileg sokszor több sikerük van. Miért akarnánk irigyelni tőlük? Ahhoz nekünk is olyanokká kellene válnunk, mint amilyenek ők. De persze nem intézhetjük el ezt ilyen egyszerűen, ezért megértjük ezt a társaságot, a zárt ajtók mögötti társaságot, ZRT, zárt körül részvénytársaság, akik ott az ajtó körül mögött vannak. A baj az, hogy nincs értelme ennek a zárt körű társaságnak. És itt mindjárt az elején ad mondjuk el, hogy az Úr nem arra hívott el bennünket, hogy egyfajta szektaként, zárt körű társaságként, befele fordulva, önmagunkat nézve éljük életünk hátra levő részét. Nem arról van szó, hogy ki hívott a világból, és azért hívott ki, hogy aztán elkülönítsen búra alá, helyezzen bennünket, és így megóvjon mi is magunkat vele együtt attól, hogy bármiféle utaságot, tévedést, bűnt elkövessünk. Ő ezért imádkozott az atyához, hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól, de azért nem, hogy vegyen ki a világból, és szigeteljen el bennünket. Van itt a mondatban egy szó, amit én átfordítottam, és akkor most muszáj megállni ennél is, mert az van itt, hogy együttek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt. Egyre inkább azt gondolom, hogy vannak a Bibliának olyan részei éppen a mindenféle fertőzöttség miatt, amelyeket vagy át kell lépnünk, és nem kell erőteljesen képviselnünk, vagy be kell próbálni máshogyan fordítani. Valaki összeszámolta egyszer, egy teológus, hogy János evangéliumában legalább 9 féle értelemben szerepel a zsidó szó. És hát ugye komolytalan lenne azt hinni, hogy itt a zsidó tanítványok a zsidóktól való félelem miatt voltak zárt ajtók mögött. Zsidó volt az egyik is, és zsidó volt a másik is. Hát nem arról van szó, hogy a zsidók a nem zsidókat itt üldözik, hanem ezek azok az emberek, akik ügyesen, szervezetten, fanatikusan elérik puccszerűen Jézusnak a halálát is. Persze ennél is azt mondhatjuk, hogy de hát ez volt Isten akarata, máshogy is végbe ment volna, nem kellett volna Júdásnak se elárulni Jézust. Az árulás is csak arról szólt, hogy megkönnyítette ezeknek az embereknek az akcióját, politikai akcióját, de mondom, itt annak nincsen szerepe, hogy ki milyen géneket hordozott magában, hanem mint ahogy néha nagyon magyarok terhesek a mi számunkra, néha az ember zavarban van, akár a kokárda kitűzésénél, akár a hindusz éneklésénél, és a nagyon magyar embereknél elkezdjük magyarázni, hogy van ám nekünk a felmenőink között olyan is, aki nem a vereckei hágón érkezett ide, és talán nem küzdött együtt Árpáddal és a többiekkel. Szóval ilyen értelemben kell használni ezt a kifejezést. Azoktól tartottak, akik radikálisan küzdöttek a mezitlábos vándor rabbi nézeteivel, Jézussal, és valami olyasmit akartak akár hamis tanúkkal is bebizonyítani, hogy amit Jézus mond és képvisel, az Isten kárulás. És most nem időzünk sokat annál, hogy hogyan ütközik össze az ember nélküli vallásosság. Tehát amikor Jézusnak csak arra a szavára, megjegyzésére gondoljunk, hogy nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért. Ez a konfliktusnak az alapja. Eltűnik az ember, jönnek az ügyek, amelyekért mindent föl kell áldozni a kisembernek, és akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy akik tűzbe, halálba küldik a kisembereket, ők nagyon jól élnek a háttérben. Ők gyártják az elméleteket, és ők azok, akik besöprik ezeknek az ügyeknek a hasznait. Volt okuk a félelemre, de valamit tenni kell ezzel a helyzettel, mert nem lehet egy zárt világból képviselni az Isten országának az üzenetét. Kockázatos dolog képviselni az Isten országának az üzenetét? Igen, kockázatos dolog. De annyiféle kockázat van ezen a világon. A földrészeket nem fedezték volna fel, ha nem indulnak el a mai Portugália területéről Kolumbusz Kristóffal, bár azóta már azt is valószínűsítik sokan, nem ő volt az első, aki ezt a kockázatot vállalta, de ő és még más egyébként zsidó hátterű tengerészek indultak el éppen a zsidó üldözés miatt akkor a 15. századnak a végén. A navigációs tisztek mind zsidók voltak, Kolumbusznak is az anyja, és egy új világot kerestek, ahol nem bántják őket, békén hagyják őket. Nem ez történt persze, de ehhez is kockázatot kellett vállalni. Vállal-e kockázatot egy anya, ha gyermeket szül? Igen, vállal. És nem lehet itt úgy végigmenni ezen az életen, hogy ne kellene vállalnunk a kockázatot, és sokszor a balga nézeteink, vágyaink miatt is súlyos kockázatot vállalunk, és rajta vesztünk. Miért ne tartozna ugyanebbe a kockázati körbe, nem ugyanebbe, de a kockázat körébe az, hogy valaki beszélni akar az Isten országáról, amely bennünk van, és beszélni akar a békességről, amely akkor is lehetséges, hogyha egyébként az ajtókon túl tombol a bármiféle nacionalista vagy akarnok emberi elképzelés, el kell juttatni az emberekhez az örömhírt. Sokszor gondolok a háborús helyzetben kiszálló tűzoltókra és mentősökre, mit érezhetnek vajon, amikor igyekeznek egy lángokban álló házhoz golyózáporban esetleg. De ez a hivatásuk, és vele tartozik. Nem lehet zárt ajtók mögül parancsokat üzenve a helyben lévőknek megoldani azt a problémát, hogy hogy hárítsák el az őket ért veszedelmet. Jelen kell lenni a világban, vagy oda kell menni, ahol a tűz van, és a tanítványok életében el kell következnie ennek a pillanatnak, amikor nem csak tehetetlenségükkel és gyarlóságukkal szembesülnek nagypénteken és húsvétkor, hanem amikor találkoznak azzal az élő Jézussal, aki őket a szolgálatra hívja el, és pedig arra, hogy ne maguknak éljenek. Én itt megkockáztatom, hogy ebben a bezárkózásban ez a magunknak élés, a magunkkal nem tudunk mit kezdeni, ha magunkkal akarunk valamit kezdeni, állapot is benne van. Nem olyan nagyon érdekes, hogy mi meg tudtunk-e birkózni minden kételjel. Nem olyan nagyon, csak tessék cselekedni. Egy orvos, aki nem tud mindent, de amit tud, azt tennie kell. Emlékszem, annak idején olvastam Livingstone-ról, akit számon tart a földrajztudomány is, de ő hát misszionáriusként ment el Afrikába, közben felfedezéseket is tett, és amikor hazajött, beszámolta az útjáról, akkor egy kegyes gyülekezetben neki szegezték a kérdést, sokan hallhattak már ilyet kegyes gyülekezetben, hogy hogy áll lelkileg. Kicsit gondolkozott, és azt mondta utána, hogy nézzék, én annyit dolgoztam, küszködtem az elmúlt években, hogy elfelejtettem, hogy van lelkem is. És hát ezen némelyek nyilván megütköztek, megbotránkoztak, de valami olyat akart mondani, hogy nem az az elsődleges kérdés, hogy én hogy állok lelkileg, vagy én minden egyébként is megválaszolhatatlan kérdésre tudom-e a tökéletes választ, az élet értelme ilyen, a tennivalóink értelme, hát hányszor kell újra és újra neki rugaszkodni, és vajon nem halljuk-e Jézust is, aki felkiált, hogy meddig kell szenvednem még titeket, pedig ezek a tanítványai, és nem az elveszett bűnösök, vagy megjegyzi, hogy azért jöttetek csak ide, mert ettetek a kenyerekből, anyagi haszon miatt kerestek engem, és arra nem vagytok nyitottak, amit egyébként üzenni akarok, de azért szolgált tovább a számukra. Talán ez az, ami eddig hiányzott a tanítványokból, hogy akkor is tovább megyünk, és akkor is végezzük a munkánkat, ha emberileg nem látszik annak az eredménye. Vagy esetleg mások fogják aratni azt, amit mi betettünk, de hogy nem húzódhatunk vissza, és nem zárkózhatunk be se félelemből, se azért, mert olyan reménytelennek és értelmetlennek látjuk a munkát. De könyörgöm, ha 10, ha 30, ha 50 év múlva lesz értelme, vagy még tovább megyek. Hát ezek is 2000 éves szavak már, amiről prédikálunk. Nem tudunk és nem akarunk másról prédikálni. A legfrissebb szövegek is, ilyen 2000 évvel ezelőttiek. Vagy amikor veszünk Jeremiástól, Ézsaiástól egy textust, az meg olyan nagyjából 3000 évvel ezelőtti szöveg, Jeremiás, akit újra és újra bedobnak a börtönbe. De mondja akkor is, hogyha megpróbálják elhallgattatni, és mit sem tud arról, hogy 3000 év múlva jelent mások számára megújulást, vigasztalást és bátorítást, az, amit ő akkor mondott. Csak mondd, csak menj előre, nyisd ki azt az ajtót, mert máshogy nem tudsz kijutni az emberek közé, hogy ezerféle kételyed, problémád van, még azzal kapcsolatban is, hogy az a Jézus, aki itt áll előtted, valóságos személy-e. Ez sem érdekes. Ez sem érdekes. Az érdekes az, hogy a világ szomjasan várja az Isten fiainak a megjelenését. Valaki, aki békességet visz, és ezért kezdődik Jézus mondani valója is ezzel a kijelentéssel, ezzel az Eiréné Hümin köszöntéssel, amit lehetne úgy is fordítani, hogy jó napot. Jó napot, emberek! De ez a békesség néktek többet jelent. Miért vagytok olyan frusztráltak? És miért olyan fontos, hogy egyesek áldász indulatokkal lesnek rátok? Nyugalom, békesség! Ezt régóta mondtam már nektek, hogy tele ez a világ furcsa, megérthetetlen és feldolgozhatatlan ügyekkel. Aladárék egy olyan szép akciót hajtottak végre, ott a cipők emlékművénél levették a cipőjüket, és ott álltak mezitláb hosszú perceken át a Duna felé fordulva. Mi úgy érezzük, hogy ennél szebben nem lehet üzenni, nem csak a múltról, hanem a jelenről is. A nyomorúságos vidéki településeinken lévő roma testvéreinkről, akik élete, sorsa botrányos tényleg. A hatalomnak a velük szembeni arcátlanságáról nem mostani dolog, ez rendszertől független, ezt kell mondani. És azt várnók, hogy megrendül ettől a társadalom, és ők azt hallják, hogy minden második komment arról szól, hogy miért maradt el a sortűz. De én szeretném Aladárnak azt mondani, hogy meg ne álljatok ezen az úton. A képnél maradva, mintha azt mondanám, hogy nehogy most sietve fölhúzzátok a cipőtöket, és azt döntsétek el, hogy többet ilyet nem csináltok. Egyszerűen meg kell érteni, hogy a világ, amiben élünk, mozgunk, ilyen, és ha nem ilyen lenne, nem kellett volna a megváltónak meghalnia. És ha a világ nem ilyen lenne, nem lenne szükség tanítványokra. Olyanokra, akik elmennek és hirdetik az Isten országának a másságát, azt az üzenetet, hogy nem csak így lehet élni, ahogy, hogy ezek tökéletes emberek nem azok. Egyik gyarlóbb, mint a másik. De ettől még elhívta és elküldte őket az Úr. Nem az a kérdés, hogy mennyivel másak egymásnál vagy a világnál. Nem másak, ugyanolyan hétköznapi, egyszerű, kétkezi emberek, egyorrúak, ahogy szokták mondani. Semmi különleges nincsen bennük. De elhívta őket az Úr. Ez a különleges. És erre a válasz nem az, hogy Uram, küldj, akit akarsz. Látunk ilyeneket is az igében. És ez is, mondjuk így, hogy rendben van. És akkor nézzük meg, hogy reagálnak a tanítványok erre. Mert ez egy kis eligazítás nekünk is. Arra, hogy megszólított emberekként, felkeresett, Jézus által megszólított emberekként, hogyan reagálhatunk. Örvendeztek a tanítványok, hogy látják az Urat, pedig a sebeit mutatta meg neki kicsit igazolásképpen, hogy ő az, nem más. Ebből lehetett igazán azonosítani, most mondhatjuk el, mondta misztikusan, hogy ez már a feltámadott test volt, és ezért volt nehezebb megismerni, de hát azok után, amik az elmúlt héten történtek, nem akarták elhinni, hogy ez a valóságos Jézus lenne, de örvendeztek a tanítványok, hogy látják az Urat. Azt nem mondom, hogy amíg bezárkózunk, addig nincs öröm. Azt viszont igen, hogy csak úgy lehet ebben a helyzetben Jézussal találkozni, ha ő jön hozzánk. És ezek az Isten hívó imáink ilyenkor az ügyekben is, amikért mécsest is gyújtottunk, valami ilyenek. Uram, én be vagyok zárkózva. Uram, én nem tudom feldolgozni a magam kétségeit, depresszióját. De kérlek téged, hogy jöjj át az én bezárt ajtómon. Vagy Uram, menj át ezen a bezárt ajtón az én drága fiam, vagy társam, vagy ismerősöm életébe. Utasd meg magadat neki, akár sebeidet, amelyek nem véletlenül estek rajtad, miértünk történtek ezek. Győzd meg őt, hogy nem sebezhetetlen senki ebben a világban, hogy ne keseredjen el attól, hogy sebeket kap. Az életnek azzal együtt vannak, sőt, csak azzal együtt van értelme. A sebezhető Jézus menjen oda az én bezárkózott szeretteimhez, mutassa meg a sebeit, és győzze meg, hogy az élet értékes akkor is, ha törékeny, és az ő élete is akkor is, hogyha nem teljesen tökéletes. Tehát örvendeztek, hogy látják az Urat, és ebben több van, mint a fizikai látás. Ez valakit meglátni és megérteni valami ilyet jelent. Így nem láttuk őt. Bencsen Uram, nem történhet meg veled, hogy megsebesülj. De most megláttuk ezt. A sebezhető Jézust láttuk meg, akivel közösségünk van. És akkor újra békességgel kínálja őket az Úr, és azzal folytatja, hogy ahogy az Atya küldött engem, úgy elküldelek én is titeket. Na most itt azon is hangsúly van, hogy ahogy az Atya küldött. Mert egész más dolog önként menni, egész más dolog naív és lázálmokat követő módon elindulni romantikusan, valamit megvalósítani önmagunkat, és ebben összeroppanni, mint megérteni, hogy tökéletlen vagyok, de az Úr engem küld. Fontos vagyok neki. Ahogy az Atya küldött engem, hogy menjek testben, sebezhető testben ebbe a világba, azonosulva az elvezettek sorsával, és nem a gazdagokkal, és a mindig győzelmesekkel, a mindig megvertekkel azonosulva. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, hogy életét adja a juhokért. És így tovább sorolhatnánk hosszan azokat a kijelentéseket, amik a sebezhető Jézusról szólnak, és mi most meghallva az ő küldését rájöttünk, hogy nem a tökéletesekre számít az Úr, hanem az engedelmesekre, azokra, akik készek az ő küldése nyomán elindulni. És aztán rájuk lehel, vegyetek szent lelket, ez még nem pünköst, hanem valami jelzés arról a közösségről, amiben mi testben lévő emberek és a láthatatlan és örökké való szellem egyesülni tudunk egy ügyben. Nem leszünk mindenben olyanok, mint az örökké való Isten. Jézus már a hegyi beszédben elmondja, hogy mi az, amiben pontosan olyanok lehetünk, hogy jókra és gonoszokra ugyanazzal a jó indulattal tekintünk. De ez nem megy enélkül a ránk lehelés, enélkül a Szentlélek nélkül, mert mi is húsvér érzékeny emberek vagyunk, akik meg tudunk sérteni, és meg tudunk sértődni. De hát ránk lehelt az Úr, és félre sértődés, félre önszeretet, félre kis hitűség. Az Úrnak szüksége van ránk, így ahogy vagyunk, és tovább megyünk. És akkor igénk második része, kicsit hosszan időztem az első szakasznál, bocsánat, azzal a minősített bezárkózó emberrel van, aki úgy zárkózik be, hogy még csak ott sincs. Ő egy külön bunkerban töltötte azt az időt, amit a tanítványok legalább közösségben, mert ha együtt vagyunk, akkor és ide jönnek ezek a gazemberek, hogy folytassák a likvidálását, megpróbáljuk megvédeni, egy kis erődben, várban vagyunk együtt. De Tamás, mindig kételkedő tanítvány, még ennél is jobban bezárkózott. Tamáshoz kulcslyukon át sem lehetne bejutni. Nagyon érdekes, hogy őt magányában nem keresi Jézus. Neki is be kell jönni azért ebbe a közösségbe, ahhoz, hogy a dolgai rendeződjenek. És akkor ennél a pontnál is hadd időzünk egy egészen keveset. Ugye ismerjük azt a kísértést, amikor úgy nagyon magunk alatt vagyunk, és azt mondjuk, hogy most nem megyek emberek közé, most nem megyek a közösségbe. Egy darabig azzal hitegetjük magunkat, hogy majd otthon mi egyedül imádkozunk, meg Bibliát olvasunk, de most így nem megyek a közösségbe, mert annyira magam alatt vagyok. Szerintem nincs köztünk olyan, aki ezt az érzést ne ismerné. Hányszor vitatkoztam szeliden ilyen emberekkel arról, hogy mintha azt mondanád, hogy nem megyek orvoshoz, amíg jobban nem vagyok. Hát utána minek mész? Hát addig menj, amíg baj van, és a közösségben gyógyul az embernek, a lelke. Nos, Tamás sem bírta ki azért, hogy élete végéig üljön valahol egy kunyhóban vagy bunkerban, hanem csak felkereste a többieket, akik beszámolnak neki, hogy látták az Urat. A látás szó is többször előfordul ebben a szakaszban. És jön rögtön a válasz. Ha én nem látom magamnak, valahogy úgy, ahogy ezt Jobb is mondja, hogy akit magam látok meg magamnak, nem más. Ez abban a szakaszban, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll, és miután a bőrömet megrágják testem nélkül, látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak. Miért mondja ezt Jobb? Mert ő is ott a kegyes barátaitól körülvéve azon vitatkozik, hogy kicsoda ez az Isten, aki engedi az ő szenvedését, vagy akarja. Isten, akit eddig erről az oldaláról nem ismert, és a barátai nem is akarnak más Istent ismerni, csak azt, aki a jókat jutalmazza, és csak a rosszakat bünteti. És nincs más tanúsága a Jobb könyvének, csak ez, hogy Jobb maga látta meg magának azt az Istent, aki akkor is fontos a számára, ha pillanatnyilag úgy tűnik, hogy elengedte a kezét és átadta a sátánnak, és azt érti meg közben, hogy abban az állapotában, amikor nem kell a barátainak, még a feleségének sem kell, a puszta jelenléte és látványa is elviselhetetlen, az Istennek akkor is kell az ő élete. És mondom, itt Tamás és a többiek is most értik meg, hogy mit jelent, hogy ő az elveszettekért jött, hogy nem az igazakat hívogatni jött, hanem nem a 99 igazakat, hanem az egy elveszettet, és azért az egyért hozott meg minden áldozatot, hogy megtalálja, megtartsa, hazavigye. Ugye ennek a találkozásnak a végén hangzik el a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Még egy pillanatra hadd lépjek vissza ahhoz a furcsa, bizarr jelenethez, amiben Jézus azt mondja Tamásnak, tudva, hogy miket mondott korábban, nem hiszem, ha bele nem dugom az ujjam a szögek helyeibe, micsoda kérés vagy vágy ez, hát egy még be nem hegett sebbe bele dugni az ujjam, az további fájdalmat jelent. Emlékszem arra, amikor ez a gondolat megragadott, és azt hiszem a tanítvánnyá válásnál az egyik fontos üzenet, hogy vajon lehet-e távolabbról tanítványnak lenni a világ felé. És ne csak a bezárkózásra gondoljunk, vagy lehet-e olyan közel engednem magamhoz valakit, hogy az már nekem is fáj. Mert akár milyen segítő szolgálatban tanítjuk is ezt, hogy tessék ezzel vigyázni. Túl közel engedünk valakit, akkor esetleg magával ránt a problémája. De itt én bennem most ez a gondolat motoszkál, vajon közel lehet-e annyira engedni valakit, hogy az már fáj, és hozzá lehet tennünk azt, hogy vajon távolabbról a megváltás, a segítség lehetséges volna, nem lenne lehetséges. Tehát éppen, de az is lehet, hogy csak Jézusnál működik ez, hogy ennyire közel jönni a bajban jutott emberhez, hogy az nem csak hogy fáj, hanem abba bele is hal. Igen, ez az ő privilégiuma, de nekem is üzenet. Nekem is üzenet, hogy engedjem közel jönni. Nem csak a kisgyermekeket, mert azok olyan édesek, ott is tudnom kell, hogy ezek az utca gyerekek, akiket senki nem látott szívesen, nem lehet távolról az Isten országát építeni. Tehát most úgy küldetlek el benneteket ebbe a világba, hogy ezzel vessetek számot, hogy a világ akkor közel jön. Az fájni fog esetleg, de mégis tessék kitárni az ajtót, és nem megvárni, amíg tökéletes lesz a hit, nem lesz tökéletes. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Boldogok, akiknek nincsen bizonyítékuk arra, hogy ez jó. És mégis csinálják, mert mi más tehetnének? Uram, hova mehetnénk? Vajon van-e ennél értelmesebb dolog? Akkor is szolgálunk neked, hogyha ennek az eredményei mások életében mutatkoznak majd. Isten segítsen meg bennünket, hogy jöjjünk ki, bezárt ajtóink mögül, és legyünk az Úrnak jó tanítványai. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ide helyeztél bennünket ebbe a világba. Csodálatosak azok a percek, amikor együtt vagyunk így az árt templomajtó mögött, de még csodálatosabbak azok az idők, amikor elindulunk a világba, ahol sebeket kapunk, könyörülj rajtunk, hogy ne adjunk, de hogy békességünk legyen, te mondtad, hogy legyen békességünk, és legyen békességünk abban, hogy semmi nem vagyunk tökéletesek, se a világ nem viszonyul hozzánk szent áhítattal, és mégis szüksége van arra, amit ránk bíztál, és úgy küldsz minket is ebbe a világba, hogy téged küldött az Atya, olyan megérthetetlen módon, olyan kockázatokat vállalva. Mégis köszönjük, hogy lehetséges ez, és meg akarjuk fogalmazni azt, ami a szívünkben motoszkál. Igen, Urunk, kinyitjuk az ajtót, hívtál, Uram, igen, megyek. Segíts meg, hogy így legyen, valóban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 46. dicséretet énekeljük, ennek a
énekek az utolsó versét, a kérdezések is a fánnásoknak. Yeah. területekben, vidéken és hajléktalan testvéreik között is tiszteletén lesznek, és ismét említem csak, hogy örökzőtően bennünk, hogy 24-én törvénynapunk lesz, az utána következő hétfő, pedig utolsó hétfője, akkor hangverseny este 7-től, akkor ez mindig ugyanúgy az utolsó hétfője így van, de bármilyen mindenki a kicsit, egyébként kidobjuk, de el tudunk is jelentünk tárolni. Zsuzsa,
üres.
Szóval abban a